Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, robok tovább a hétvégi menetrend, és továbbra is Olaszországban járunk. Nincs Olaszország kávé nélkül, ezért ebből a beszélgetésből sem maradhatott ki az igazi olasz kávétitka.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Stefano Combino, azaz Kobino István idegenvezetővel, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökségi tagjával Babik Edit beszélget.
A kávé az tulajdonképpen az olasz nemzeti identitásnak a része. Jól látom én ezt? Sőt, nem is a kávé, ne is kávéról beszélünk, az eszpresszó.
Tökéletesen megfogalmaztad, így van, én szerintem is. Olyannyira, hogy ha én nekem Olaszországot valahogy egyesíteni kell, akkor nem a már előbb említett Verdit és Michelangelo-t mondom, hanem a Bialetti kotyogó kávéfőzőt. Ugyanis az újkori Olaszországnak, bár az olasz dizájnt egyre többször említik meg Magyarországon is, a nagyvilágban régóta ismert, maga az egész kávékultúra, és igen, a kávé, a kávé pörkölése, a kávé ivása, az, hogy a bárba megyünk, hogy a pulton fogyasztjuk, az, hogy espresso, vagyis gyorsan készen van, ez is egy olasz találmány egyébként. A La Pavoni kávégépet a 20-as években találták ki espresso gépnek. Budapesten a József körúti és Polarics kávézóban akkor állították fel először, most innánk azt az espresszót, akkor nem ízlele, mert az vagy 50 másodpercig jött ki. Azóta tovább kellett fejleszteni, az espresszónak az a lényege, hogy nagyon hirtelen megy át rajta a víz. Ezen a kis mennyiségű kávén 7-8-9 gram, attól függ, és ennek az az előnye, hogy megtartja a teljes ízét, és nincs benne, alig van benne koffein. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ellentétben azzal, amit gondolnak az olasz kávéról, hogy bivaj erős, és fú, hogy fog dobogni a szívem, hát egy német vagy egy amerikai kávé sokkal jobban megdobogtatja, mert ez tele van koffeinnal. Lassan jön ki, lassan ázik át, ezért olyan is a kávé íze, mintha vízzel agyon lenne mosva, és föl lenne higítva. És ez nem a mennyiségtől függ, hanem attól, hogy lassan történik ez az egész.
Van a kávéfogyasztásnak szertartása, amit be kell tartani?
Van is, meg nincs is. Nem véletlenül a Bialettit neveztem meg, és ilyenkor, amikor azt mondom, hogy Bialetti, akkor nem márka nevet mondok. Mm-hmm. Tehát a Bialetti nem szponzorálja ezt a műsort. A Bialetti azért egy fogalom, mert van a Bialettinek a Moka kávéfőzője, ami a New Yorki MoMA-ban is ki van állítva, mint modern művészeti tárgy. És bárkivel beszélek olaszszal, most a legutóbb pár napja beszéltem valakivel, hogy mindig én ebből a mokából készítem otthon a kávét, és ő is azt mondja, az az igazi. Aztán utána, hogyha egy jó kávét akarok inni, akkor le kell menni a bárba, mert otthon nem tudod úgy elkészíteni, ahogy a bárban, és akkor ott a pultnál egy gyors eszpresszót. Ennek mindig az a lényege, hogy a kávéfogyasztás, mint ahogy semmi Olaszországban, ha jó, nem egyedül történik. Ha én egyedül megyek be a bárba, akkor is a pultossal beszélek két szót, vagy a kasszában, vagy az ismerőssel, meg eleve úgy szokott a kávéhívás történni, hogy akkor gyere, meghívlak egy kávéra, találkozunk valakivel az utcán, azért is fogyasztják gyorsan, mert ez egy pillanat, mivel találkoztunk, kezet fogtunk, menjünk be, ígyunk egy kávét. Ha azt befejeztük, akkor majd legközelebb találkozunk, és ugyanez igaz az étkezésre, hogyha mi beszélünk a gasztronómiáról.
Mehetünk, áttérhetünk.
A gasztronómiának is az a lényege, és persze most én is kezdek sztereotípiákban beszélni, mert hogy azért ez változik. Nagyon sokat nem változik, változott. Tehát ahhoz képest, amikor én gyerek voltam 50 évvel ezelőtt, meg ahhoz képest, amikor én elkezdtem dolgozni 30 évvel ezelőtt, gyökerestül megváltozott Olaszországban azok a sztereotípiák, amik valóságok voltak, amikre gondolunk, hogy a család együtt eszik.
Nem igaz?
Hát az én gyerekkoromban ez úgy volt, hogy a hétköznapokban is volt egy-két órás szünet, inkább kettő vagy három órás szünet. Az úgynevezett siesta, de ennek volt létjelentősége. Most a stúdió, ahol vagyunk, akik nem látnak bennünket, itt van légkondi. Akkor ott nem volt légkondi, itt se, de ott sem. Nem lehet kibírni azt a meleget, úgyhogy félbe kellett vágni a napot. Ezért azt jelentette, hogy én hazamentem az iskolából, a szüleim is otthon voltak együtt, ebédelem vasárnap, minden nap. Úgyhogy a modern élet hozta magával, a modern élet Olaszországot is elérte. És egy modern multiban, Olaszországban is nézik az órát, hogy mi az itt a fél óra, már fél órája eszel, most mennyi idő kell még neked. Meg egy modern multiban nézik, hogy hát lejárt ugyan a munkaidőn, de hát úgy illik, hogy itt te tovább maradsz. ugyanaz az élet begyűrűzött, ami mindenhol. És ez hat a gasztronómiára, hat a gasztrokultúrára is.
Oké, akkor gasztronómia, étkezés, a pásztának van-e még létjogosultsága? Imádják-e? Ott van-e minden nap a terített asztalon? Fogyasztják-e napi szinten?
Abszolút, abszolút. Tehát a tészta ott van az asztalon, napi szinten. Az olasz étkezéssel kapcsolatban, hogy hadd mondjak valamit, a mediterrán diéta, ami a világon mindenhol ismert, ezt egyébként egy amerikai tudós a 60-as években fedezte föl, tulajdonképpen kutatta, hogy miért élnek hosszan bizonyos emberek. Ma már ismert Magyarországon is, hogy a kék zónák, van egy ilyen Olaszországban is, hogy ahol száz...
Szardínia, igen.
Viszont téves, hogyha elkezdjük boncolgatni a mediterrán diétát úgy, hogy na akkor mit esznek, majd lemásoljuk. Tehát, hogyha valaki olaszosan akar enni, akkor most üzenem mindenkinek, hogy tessék retket enni. Jó? Mert most április van, április elején vesszük ezt föl, éppen nálunk retek szezon van. Ha olaszosan akarok enni, akkor nem narancsot kell ennem, hanem olyat, ami helyben megterem, és 0 kilométeres, és amikor szezonja van. Tehát ha utánozni akarom az olasz gasztronómiát, akkor én azt hibásnak tartom, azt a fajta szemellenzős szemléletet, hogy akkor az én konyhámban csak olasz paszta van, meg olasz szúgó van, meg legyen, persze, legyen. Hála Istennek most hozzáférhetünk a világ minden tájáról jó ételekhez, de alapvetően, és ez Olaszországban azért megvan még most is, bár oda is elért a post-milk generation, nem bírom hallgatni ezt a...
Ezt még nem is hallottam.
De ez van. Ez,
és tudom, hogy mit jelent, vagy sejtem, hát, de nem hallottam.
Igen, Magyarországon már, uh-huh. amikor megkérdezik tőlem, hogy és milyen tejjel kérem,
amelyik látott tehenet.
Úgy olyat, jó, de hát én már boomer vagyok, úgyhogy elnézést ezért a kiszólásért. De most Olaszországban, ami még él, hogy ez az egész 0 kilométeresség, meg az én saját dolgaimat, ami ott megterem, az még nagyjából most is megvan. Tehát az én tanácsom mindenki számára, hogyha valaki szereti Olaszországot, és szereti ezt az életet, és szereti ezt a gasztronómiát, akkor például a gasztronómiában úgy lehet utánozni, hogy most április elején retket kell enni.
Tehát magyarul fordítsuk át a saját lokációnkra, és fogyasszuk azt, ami helyben terem, fogyasszuk azt, ami idén gyümölcs, fogyasszuk azt, ami látja a napot, és mondjuk onnan szerzi az energiát, és ne a messziről ide szállított alapanyagokat. Bár kétségtelen, hogy a magyar étkezési szokások azért más hagyományokkal bírnak, és hogyha minden szálán ahhoz ragaszkodunk, nem biztos, hogy elérjük azt a mediterrán fogyókúrát, mondjuk, amit annyira emlegetnek.
Na, és itt látod, pontosan kijelentetted a...
Hogy fogyókúra.
Így van, tehát ez az elszólás, ez nem, a mediterrán diéta nem erről szól. És ráadásul, ha már a kék zónát szóba hoztam, nagyon tetszik, megismerkedtem a magyar kék zóna projekttel, ahol nagyon helyesen ezeket a kék zónákat nem úgy vizsgálják, hogy valamit le akarnak másolni, hanem át akarnak venni dolgokat nagyon helyesen. És ugye Olaszországgal kapcsolatban inkább a gasztronómia, tehát az egészséges élet, az azt jelenti, hogy ettől fogyok, meg hosszan élek. Ez csak egy mellékterméke az életnek. És ez egy nagyon-nagyon fals és rossz hozzáállás. Tehát ha nekünk az a célunk, hogy fogyjunk, és sokáig éljünk, akkor semmit nem értettünk meg az olasz életérzésből. Uh-huh. Ez egy mellékterméke mindannak, ami egy egész, amelyhez hozzátartozik az, hogy egészségesen eszel. Az egészséges étkezésnek pusztán annyi a kritériuma, és most a dietetológusok ne orroljanak meg rám, hogy naponta megfelelő mennyiséget eszem, nem túl zabálom magamat, és igen, 0 kilométeres dolgokat. Hogyha ezt tartom, akkor szinte nem tudok hibázni. Persze most hagyjuk, hogyha valakinek valami komoly betegség van, nem erről beszélek. De a másik, ami nagyon fontos, az, hogy legyen valamilyen életcél, az, hogy legyen közösség. Ugye ezt elsősorban a japánoknál kezdték el Okinaván kutatni, de ez ugyanúgy igaz Szardíniára, összeköti ezt a két végpontot, és egyébként hibás ezeket a zónákat önálló szigeteknek nézni, mert hogyha azt nézem, hogy mekkora az átlag életkor Olaszország egészét nézve, akkor ez már nem is egy olyan pici terület. És igen, ehhez kell a közösség, kell egy életcél. Erre a japánok például adtak egy nevet, az ikigai. Az olaszoknak nincs erre külön nevük, vagy szavuk, de mégis úgy élnek, hogy van valami tudatos funkcióm az életben. És ennek mind mellékterméke az, hogy hosszan élek, egészségesen élek.
És akkor már át is tértünk az életvitelre, hiszen pont ez a közösségi lét, amit mondtál, és amit ugyanazt mondasz, hogy a családban elveszni látszódik, de azért mégis megvan ez az attitűd, hogy együtt kávézzak veled, hogy fogyasszunk el együtt egy jó vacsorát, hogy mozogjunk együtt.
Egyre kevésbé. De még ehhez a gondolathoz hadd tegyek hozzá valamit, ami talán átvezet bennünket. Volt egy olasz író, Luciano de Crescenzónak hívták, ő neki az volt az elmélete, filozófus is volt, azt mondta, hogy az életkorunk olyan, mint a szemünk színe. Gyakorlatilag a miénk a születésünktől fogva. Hozzánk tartozik. És nem az a lényeg, hogy meddig élünk, hanem azt, hogy milyen amplitudóval, milyen intenzitással. És ő egyaránt fontosnak tartotta a magas pontokat, ahol a csodálatos örömérzést töltött el, és a mély pontokat is, és ezek teszik az ember életét színessé, értékessé, valamivé. És ő mindig azt mondta, hogy ha ezek az amplitúdok kicsik, akkor mint egy lapos, olyan, mint amikor nézzük az EKG-n, és a szívhang elmúlik. Úgyhogy ő nem ebből indult ki, nápoly ember volt egyébként, hogy én meddig fogok élni, hanem hogyan fogok élni. Ennek lett aztán a mellékterméke az, hogy ő 89 éves koráig élt egyébként. De ő tartotta ezt, és én azt javaslom mindenkinek, hogyha valamit akarunk utánozni, és minden néptől, nem csak az olasztól, tanulhatunk jó dolgokat, ha meg valami rossz és jobb nálunk, azzal meg legyünk tisztában, ezért is jó utazni. Hogy azt is értékeljük, amink van, és higgyék el, hogy Magyarországon is vannak értékek és becsülendő dolgok. Szóval az életérzéssel kapcsolatban ezt tartanám a legfontosabbnak, és hogy miért van... Nem mondom, hogy eltűnőben, mert azért ez nagyon drasztikus lenne, de változóban a család és a baráti közösség. Egész egyszerűen azért, mert mondjuk egy olasz fiatalnak, 30 évvel ezelőttről beszélek, teljesen természetes volt, hogy évekig járt egyetemre, addig otthon lakott mama hotelben, ennek anyagi okai vannak, tehát azért ezt véletlenül se gondolja úgy, hogy az olaszok azért éltek sokan együtt, mert így akartak élni. Ez egy kényszer volt, és ezt a mostani kor megmutatja. És a mostani generáció, amint tud, megpróbál lelépni otthonról. És hogyha nincs rá pénze mondjuk, akkor elmegy külföldre.
Akkor is lelép.
Akkor is lelép, tehát már nincs ez, hogy otthon jó, meg milyen jó, hogy együtt vannak a generációk. Ezt a mostaniak már nem viselik el.
És a mamma kovásza az, amit ő összetartott, vagy ez
a mamma, akkor... A mamma régen, tehát mondjuk a 80-as évekig bezárólag, azt azért tudni kell Olaszországról, hogy a nők túlnyomó többsége nem dolgozott, hanem... nem tudom, milyen szörnyű kifejezésnek tartom ezt a háztartásbeli, de tulajdonképpen otthon volt.
Mert otthon dolgozott.
Otthon dolgozott, igen. Így van. Mert akkor egyrészt az akkori olasz fizetések arra voltak beállva, hogy egy férfi kereső van, és az el tudja tartani a családot. Így voltak kialakítva a keresetek, plusz ennek azért van egy kulturális, most előjelet nem teszek, hogy negatív vagy pozitív, tegyük idézelbe kulturális vonzata is, mert akkoriban nem is volt divat az, hogy egy nő dolgozzon. Sőt, hogyha nem tanítónő volt, óvónő vagy apáca, hanem uram, bocsá, mérnök, vagy valami nem is, autószerelő, hát elég rongán.
Lehetett olyan?
Hát lehetett, csak hát ez elég komoly bátorság kellett. A 80-as évek után, a 90-as évektől ez már nagyon-nagyon megváltozik, és most már nincs ilyen. Tehát ez egy luxus. Olaszországban sem tudja senki megengedni azt, hogy egy keresetre alapozza a családi életet.
Már egy picit visszaugrom oda, amikor azt említetted, hogy az olaszok is szeretnek minket, és hogy milyen az ő nagyon véleményük rólunk, és hogy nagyon sokan jönnek Budapest irányába. Így mesélj van. Akkor erről egy picit, hogy ők hogyan látnak minket, ők milyennek látják a magyar életmódot, az életvitelt, a magyar attitűdöt, egyáltalán ahogy mi élünk.
Válasszuk ketté. Nézzük először a turistákat, mert nem csak turisták jönnek ide, hanem vannak, akik életvitelszerűen itt élnek. A turisták igen, leginkább Budapestre jönnek. És ami megfogja őket, mindenki elmondja, a város nagyon tiszta, biztonságos, a biztonságot mindenki kiemeli. Sajnos azért van, mert Olaszországban sok város, nem csak a nagyvárosok, már egyre kevésbé biztonságosak. Kulturált, szép, minden tetszik nekik. ezt érdemes lenne néhány budapestinek hallgatni.
Igen, belesúgni, hogy egyébként itt tisztaság van, pezsgő kulturális élet, biztonság, és egyébként tényleg így van.
Teszem hozzá, nem baj, hogyha van ambíciónk, és nem baj, hogyha akarunk mindig javítani ezen, meg azért, tehát Budapestnek voltak mindenféle időszakai, szeretnénk, hogyha jobb lenne, és ez nem is baj, de nem is kell lehúzni annyira, mint amennyire leszoktuk húzni, és általában Magyarországot is leszeretjük húzni. Ennek se látom semmilyen okát.
Mert aztán elmegyünk külföldre, és boldogan jövünk haza, mert látjuk, hogy...
Sokszor bizony. De most a turista az egy dolog, viszont sok olyan olasz van, és ugye a Comites, amit említettél, aminek a titkára vagyok, ez az itt élő olaszoknak a közössége, ez az olasz állam által támogatott abszolút civil bizottság, és azért van, mert több mint 5000-en vagyunk regisztráltak itt. Olaszok, külföldön élő olaszok. És azért ez egy jelentős szám, ennél becsléseink szerint többen élnek itt életvitelszerűen, a legkülönbözőbb okok miatt. És Budapesten gondolhatnánk, hogy itt élnek a legtöbben, nem, a legtöbben Budapesten kívül élnek. Tehát nagyon sokan, például nyugdíjasok Budapesten kívül vesznek vagy bérelnek lakást.
Ide költöznek?
Ide költöznek, igen, mert itt megkapják egészében a nyugdíjukat, mert itt Magyarországon ezt nem tudják az emberek, hogy a nyugdíj adó mértéke nulla. Ott Olaszországban, most nem akarok butaságot mondani, de sávosan 27-43% között. Ugye elég komoly, elég jelentős. De vannak itt fiatalok is, nagyon sokan. Vannak, akik mondjuk Erasmusszal jönnek ide, aztán itt ragadnak.
Vagy nagyon a férjek dolgoznak itt, és akkor a feleség, ugye?
Igen, ez egy olyan sztereotípia, amin viszont már mi nagyon sokat gondolkoztunk, és vannak is arra adataink, hogy ugye régen volt, hogy az olasz fiúk jöttek ide.
Igen.
Na most a fele-fele az itt élő olaszoknak, majdnem kicsit kevesebb, de majdnem a fele nő. És nagyon sokan úgy jönnek ide, hogy nem azért, mert a férjük itt dolgozott, vagy a párjuk itt dolgozott, hanem ők kezdtek itt önálló életet, és egyre több olyat is ismerek, hogy olasz nő, aki magyar férje.
Férjet talált.
Így van. Itt, úgyhogy...
Na, ezt is kihúzhatjuk akkor a sztereotípiák közül.
Ez is változik, igen.
Most már említettük a nyugdíjat is, de például még egy dolog, hogy meglepődnek a gyesgyeden. Ugye, hogy itt milyen szociális ellátás van, hogy például a magyar védőnői szolgálat az egy hungarikum, ilyen nincs Európában.
Hát igen, én ugye most ahány nővel beszéltem Magyarországon, szinte nem tudom miért mindenki valamilyen mód, na, hogy fogalmazzak diplomatikusan, nem kedvesen beszélte erről az intézményről, a védőnői szolgálatról. Az olaszok többekkel is beszéltem, akik el voltak ettől ájulva. Tehát különösen olyan fiatal nők, akik mondjuk itt szülnek először, és mondjuk speciál épp magyar férje van, és a családja otthon van, nincs, aki segítsen. Hát el tudom képzelni, hogy egy fiatal nő ott van a kezében, egy kis síró gyerek, azt se tudja, hogy mit csináljon vele. Nagyon jól esik, hogyha ott van egy szakavatott nő, és azt mondja, hogy ezt és ezt és ezt. De igen, sok olyan dolog van, ami tetszik. Hát Olaszországban, most megint csak nem... fejből mondom, nem biztos, hogy stimmel, de nagyjából egy hónapot tölthet otthon az anya vagy az apa anyaság címszóval. Aztán utána vissza kell menni dolgozni. Ez egy ilyen rendszer. Igen, nyilván vannak előnyök, hátrányok, de ez is kulturálisan mihez vagyunk hozzászokva. A lényeg, hogy mindenkitől lehet tanulni oda-vissza. Látni kell kritikusan azt is, ami nem működik, de hogyha valamit tanulunk, akkor az ne az legyen, hogy egy az egyben másolunk valamit, hanem próbáljuk meg ennek a lényegét. És hadd dobjak be ide egy kicsit provokatív kérdést, most anélkül, hogy bárki, aki hallgat bennünket, megnézné az applikációjában, Palermóban vagy Budapesten süt tovább a nap?
Hát azt gondolnám, hogy Palermóban. De mit mondasz te?
5 perccel kevesebb.
Komolyan?
Tehát ugye folyik erről a vita, hogy állítsunk órát, ne állítsunk órát. Kérem szépen, hogyha megnézzük perc szerint, hogy hány órát és percet süt a nap Palermóban, akkor ki fog derülni, hogy 5 perccel kevesebb ideig, mint itt Budapesten. Tehát, hogyha szeretnénk, ennyire szeretnénk olaszok lenni, akkor innen üzenem azoknak, akiknek a kezében ott a döntéshozó gomb, hogy tessék fél órával előreállítani a magyar időszámítást, és már is annyi ideig fog sütni a nap, mint Palermóban, de nekem a legkedvesebb, a szívemhez közel állna Malaga, ahol 8 órakor kell föl a nap, és 20 óra 42-kor megy le.
Csatlakozom hozzá, számomra is ez a legkedvesebb. De úgy tudom, most ez az időzónák állítgatás, ez maradni fog egy darabig, most lekerült a napirendről, vagyis az óra átállítás. Még oda hagyd térjek vissza, hogy ez a sok olasz, aki itt él Magyarországon, megtalálja azt a gasztronómiát, amihez ő hozzászokott, amire vágyik, az otthoni ízeket, és egyáltalán milyen az ő étterembe járási szokásuk, vagy a választási, az étlapról választás, hogyan képzeljük ezt?
Na hát ettől szenvednek a legtöbbet.
A legtöbb
olasz, aki egyébként itt él, és aki szeret itt élni, két dologtól szenved, hogy nincs tenger, és nincs meg az otthoni íze. Na most ők ugyanazt a hibát követik el, kérem szépen, amit mi követünk el az olaszokkal szemben. Tehát, ha egész egyszerűen ennyire nem nyitott az ember, hogyha ő olaszosan akar étkezni, akkor neki is azt mondanám, hogy ne az otthoni paradicsomot keresd, hanem menj ki a piacra és vedd meg a retket.
A helyi.
Mert nálunk az van. És hogyha tartani akarod ezt az életérzést, akkor fogyasszál helyi dolgokat, tehát nekik ugyanezt tudnám mondani. Na most, hogyha van valami, az olaszokra általában nem azt szoktuk gondolni, hogy egy merev nép, hát van egy dolog, ez az étel. Ehhez egész egyszerűen, aki ehhez szocializálódott, ez egy picit azért magamat is ide veszem, én már szinte mindent megeszem, de azért van egy-két olyan magyar étel, mákos guba, kocsonya, nem tudom, főzelék, értelmezni sem tudom. Tehát nyilván, amit az ember hoz gyerekkorában magától, bármennyire is nyitott vagyok, meg kíváncsi, mindent megtanultam szeretni, a tejfölt, a levest, a kovászos uborkát, vannak bizonyos határok. De hát azért ezeken a határokon belül rengeteg mindent lehet találni. Úgyhogy igen, tehát ebben az olaszok abszolút nem nyitottak. Persze, most már azért itt is vannak olyan delikátesz üzletek, meg nagyon sokan egyébként éppen a gasztronómiában dolgoznak, vagy pedig élelmiszeripari termékeket állítanak elő, úgyhogy nekik könnyű ezt beszerezni, és most már nem lehetetlen dolog, de ettől szenvednek.
Na hát, István, 2 percünk maradt a beszélgetésből, és nagyon hamar otthagytuk Olaszországot. És nagyon hamar, ugye a Grand Tour után gyakorlatilag nem villantottunk föl egy-két olyan kincset, ami még titkos a magyar turisták előtt, vagy legalábbis nem fedezték fel annyira. Van-e a tarsolyodban még egy-két olyan ajánlat, amit nagyon szívesen kínálsz, és azt mondod, hogy igen, oda menjenek el, nézzenek szét, mert mondjuk most már a repülőjáratok is közelebb hozzák.
Nehéz, mert most már tényleg alig akad felfedezetlen terület. Én azt tudom általánosságban javasolni, hogy akinek van kedve, ideje és lehetősége, egy picit próbáljon meg kalandozni kocsival, és térjen le az adott útvonalakról. Hogyha van egy olyan város, aminek a nevét hallottam, még akkor is, ha picike, mondjuk San Gimignano, oda nem menjen, semmit nem fog látni belőle. Illetve a másik tanácsom az, hogy mindezekre a helyekre viszont, Róma, San Gimignano, Velence, bárhova, menjen el január-februárban. Senki nem lesz ott.
Senki és nem lesz hőség.
És nem lesz hőség, és egy egészen más, intim arcát mutatja mindegyik hely. Azzal számolni kell, hogy ahova repülő megy, ahol reptér van, ott gyakorlatilag az év szinte egész évben a túlturizmussal számolni kell.
Stefano Cobino, azaz Cobino István idegenvezetővel, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökségi tagjával, Babiker Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babiker Edittel, a világ összes színével.
A hírek után szintén turizmussal folytatjuk, de egészen más hangulatban. Maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menetre.